Zsoltár a könyve. 115. Zsoltár lesz a mai. Lelassítunk a 119 előtt, mert úgy tartok. Ne. Előbb az lesz a következő, azt ígérhetem, de nem egybe fogjuk megnézni. Na, a 115. Zsoltár. Úgy terveztem, hogy ma több Zsoltárt megnézünk, de itt egyszerűen megállt az autó. Annyira, Isten annyira szólt hozzám ebből a Zsoltárból, hogy itt fogunk időzni egy ideig a mai nap. No, felolvasom nektek. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Miért mondanák a pogányok, hol van az ő Istenük? A mi Istenünk a mennyben van. Megalkotott mindent, amit akart. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek. Van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak. Van orruk, de nem szagolnak. Van kezük, de nem tapintanak. Van lábuk, de nem járnak. Nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőjük, és mindazok, akik bennük bíznak. Izrael az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Áron háza, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok. Segítségetek és pajzsotok ő. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani, megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát. Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az eget az Úr egei, de a földet az embereknek adta. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csend honában tértek, hanem mi áldjuk az Urat, most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat. Ez a Zsoltár, nem tudjuk, hogy ki a szerzője, de egy nagyon erőteljes kontraszt van benne. Aközött a két fajta ember között, az egyik, aki Isten félő és Istent imádja, a másik pedig, aki pogány ember és bálványok után fut. Nem tudom, hogy vagy vele, hogy amikor hallod ezt a szót, hogy bálvány, akkor mi jut eszedbe? Így nekem korábban mindig eszembe jutott egy ilyen aranyszobor, vagy egy ezüstszobor, aki valakinek a kandalója fölött ott ácsingózik, egy kövér kis figura, egy buddha szobor, vagy valami hasonló, de érdekes, hogy ettől egy bálvány, ez sokkal több. Én azt gondolom, hogy minden ember, aki a Földön él, imád valamit, vagy valakit. És Isten így készítette az embert, hogy az ember imádatra készült. Isten arra alkotott minket, hogy Istent imádjuk. De amikor az ember úgy döntött, hogy elfordul Istentől, amikor bűnbe esett, akkor, ahogy mondja a római levél, hogy fölcserélte az ember az Isten imádatát a teremtés imádatára. A teremtő helyett a teremtést kezdte el imádni. És ekkor kerültek bálványok az emberek életébe. A Róma 1.23 azt mondja, hogy a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték az emberek állatok és emberek képével. Hát ezt nem kell nagyon ismerni a történelmet, hogy tudjuk, hogy minden kultúrában volt valami fajta imádat. Hogyha nem Istent imádták, akkor valami mást, vagy egy állatot, vagy egy fajta istenséget, amit ők képzeltek el, vagy sokféle istenséget. És mindig volt az imádatnak helye minden kultúrában. Ez a mai napig így van. Az az ember, aki ateistának vallja magát, az is imád valamit. Mert az ember nem tud nem imádni. Nem tud más tenni. És ha valaki nem Istent imádja, akkor valaki vagy valaki mást imád. És ezeket nevezzük bálványoknak. Itt azt mondja a bálványokról az ige, a bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Ezek csak egyszerű teremtett dolgok, amit az ember a saját kezével hoz létre, és azt mondja róla még a Zsoltár, hogy van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak, van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, és nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíztak. Hát itt vannak ezek az arany és ezüst szobrok. Ez a Bibliában sokszor visszatér, mert abban az időben, amikor Pál meg Péter hirdették az evangéliumot, az Akcsában olvassuk, a görög kultúrában nagyon elterjedtek voltak ezek az arany meg ezüst szobrok, különböző istenségek után készítve, de a világ minden táján, de ezek a szobrok akár embert formálva, volt fülük, volt szemük, volt orruk, volt szájuk, volt egy alakjuk, de nem tudtak szólni, nem tudtak hallani, nem tudtak tenni semmit, de mégis az emberek az imádatukat ezek felé, az ember, ezek felé a személyek felé, vagy hát szobrok, vagy istenségek felé fordították. Nincs erejük, nem hallgatnak meg. Gondoljátok el, hogy milyen hiába való, nem? Hogy van egy szobor valaki előtt, ma már nekünk így hívő szemben ez annyira butának tűnik, de emberek valóban így élnek, hogy leborulnak szobrok előtt, leborulnak állatok előtt. És imádják őket istenként. Pedig azok nem hallanak, nem látnak, nem éreznek. Nincs erejük tenni, válaszolni, védeni, vagy bármit adni az embernek. De ezzel szemben micsoda kontraszt, Isten, aki, amikor kiáltunk hozzá, ő meghallja. Amikor hozzáfordulunk, akkor ő megért minket. Nem az van, mint a szobrokkal, hogy semmi gondolatuk nincs. Istennek annyi jó gondolata van felőlünk, mint tengerpartján a homok, írja az ige. És amikor mi jövünk hozzá, ő közel von minket. Amikor gondunk van, akkor ő meghallgat minket. Amikor nyűgünk van, ő megért minket. Amikor szükségben vagyunk, ő ad nekünk. Micsoda kontraszt Isten imádata a bálványok imádatához képest. Milyen ostoba dolog egy szoborhoz beszélni, nem? Néha nekünk is, így keresztényeknek, így úgy tűnik, hogy Uram, most a levegőbe beszélek, amikor imádkozom, de igazából tudjuk, hogy Isten van, és a mennyben van, és hallja a mi imáinkat. Isten meghallgat minket. Viszont egy szobor, amit fából készítenek. Még viccelődött is egyszer a próféta ezekkel az emberekkel, hogy na mi van, hát az istenetek nem hallja, amit mond, biztos elment WC-re, vagy valami súlyos elfoglaltsága van. Emlékeztek Illésre a Kármelhegyen, amikor gúnyolta a bál profétákat? Hogy az ő imáikat senki nem hallgatta, viszont ő egy pár másodperces imával szólt az ő istenéhez, a mi istenünkhez. Uram, mutasd meg, hogy te vagy. Küldj tüzet az égből, és lángra gyúlt az oltár ott, az a Kármelhegyen. Isten szeret minket, és ő nem olyan, mint egy süket, érzéketlen, tehetetlen bálvány, hanem Istennek tele van a szíve jó szándékkal felőlünk. Tervei vannak az életünk felől. És van is ereje ezt a tervet megvalósítani. Itt van egy nagyon leleplező igevers. Nézzétek meg a 8-as igeverset. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Kiről beszél itt? Hát azokról az emberekről, akik bálványokat készítenek, akik bálványokat imádnak. Ez valami nagyon fontos dolgot elárul az imádattal kapcsolatban. Az ember azzá válik, amit imád. Ez egy tény. Amit imádunk, ahhoz hasonlóvá válunk. Nézd meg a fiatalokat, amikor egy rock zenészt kezdenek favorizálni, hogy mennyire átalakulnak arra a rockzenésznek a stílusára. Vagy ha valamilyen trendet istenítenek, hát előbb-utóbb ők is úgy néznek ki. Mert ez egy törvényszerű dolog, hogy amit imádunk, azzá válunk, azzá formálódunk. És mondja itt az ige, hogy ezek az emberek, akik bálványokat készítenek, hasonlóvá válnak a saját bálványukhoz. Hát ez elég rossz hír, nem? Mert előbb-utóbb ők se fognak látni, se hallani, se érezni, és nem élet jön az ő a bálványuktól, hanem pont ellenkezőleg halál. Viszont van egy jó hír is, mert ha mi Isten imádói vagyunk, akkor a mi életünk is a mi imádott Istenünkhöz formálódik az imádaton keresztül. Az imádaton keresztül a mi életünk egyre inkább hasonlít Istenhez, Jézushoz. A 2 Korintus 3-ban olvassuk ezt, hogy ahogy mint egy fedetlen arccal szemléljük Isten dicsőségét, elváltozunk az ő képmására, a bennünk lakó Szentlélek által. Emlékeztek arra a példára, ez nem olyan rég volt, a Máté 26-ban beszéltünk róla, hogy Mária leborult Jézus lábához, hozott egy nagyon drága alabástrom kenetet, ami az ő mátka kincse volt, amivel egy asszony igazából a hozományát vitte a házasságba. Egy nagyon értékes dolog, de ő megtörte ezt Jézus lábánál, ráöntötte az ő szeretett mesterére, és a ház megtelt ennek a kenetnek a drága illatával. Ahogy folyt le ez a olaj Jézusról, odahajolt Mária Jézus lábához, és a hajával törölte meg. És nem csak a ház telt meg ennek a kenetnek az illatával, hanem Mária is ugyanolyan illatot árasztott magából, mint Jézus. És ez több, mint történet. Ez egy gyönyörű kép arról, hogy mi történik Isten imádóival. Ugyanazt az illatot kezdik magukból árasztani, ami Jézusból jön. Mert aki Istent imádja, aki Jézus lábánál van, az hasonlóvá válik hozzá. Tamás, hát, és nem tudom, miért beszélsz nekünk ennyit a bálványokról, hát mi keresztények vagyunk, hát mi Istent imádjuk. Figyelj rám, mert gondolom, hogy nincs otthon egy Buddha szobrod a nappaliban, és nagyon remélem, hogy nincsenek ilyesfajta arany és ezüst bálvány szobraid. Ha van, akkor légy dobd ki. De ha nincs is, ne dőlj hátra egy nyugodtan, hogy ja, hát akkor rám ez nem vonatkozik. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy veszélye van annak a hívő embereknek is, hogy bálványaik legyenek. Amikor Isten megírta a 10 parancsolatot, emlékeztek, hogy mi volt az első kettő, amit Mózes fölvésette arra a kőtáblára? Mi volt az első? Ne legyen más. Így van. Elmondom a mikrofonba is. Az Úr a te Istened, egy Isten, ne legyen más Isten rajta kívül. Mi a második, emlékeztek? Nem, a szobrok. Most olyan az, hogy ne készíts Isten szobrot, se azoknak a képmására, amik a földön élnek, se amik a levegőben, se amik a föld alatt. Ne legyen más Istened, és ne készíts Isten szobrot, még Isten után se, de aztán végképp ne olyan után, ami itt kúszik, mászik, jön, megy, repül, valami, bármit csinál. Érdekes, hogy a 10 parancsolat első két parancsolata pont arról szól, amiről most beszélünk, hogy Istent imád, és ne legyen semmiféle bálvány az életedben. Ami a 10 parancsolat után felsorol a 3-tól a 10-ig, azok már ebből következnek, amikor egy ember elrontja az első kettőt. Amikor egy keresztény ember elvéti azt, hogy Istent imádja, és megenged egy bálványt az életében, na akkor hozza el az a többi bűnt. Hogyha én Istent imádom, akkor nem fogok hazudni. Mert általában úgy hazudunk, hogy védjünk valamit. Valamit védünk a saját életünkben, de az az ember, aki Istent imádja, és nem ő maga ül a trónon, az nem fogja magát hazugságba kényszeríteni. Vagy nem fog ellopni valami mást, vagy nem kívánja a fele barátja dolgait, mert nála Isten ül a trónon. Én azt gondolom, hogy amikor elkövetünk valamilyen bűnt, akkor nem csak rossz dolgot követünk el, hanem megmutatkozik az, hogy van egyfajta bálvány az életünkben, és ebből fakad az, hogy valamilyen területen bűnbe kerülünk. Én nem tudom, hogy mire... Tehát egy csomóféle dolog lehet az, ami bálványá tud válni az életünkben, nekünk hívőknek is. Csak egy pár dolgot hadd soroljak fel, aztán majd lesz pár kérdésem, ami alapján leleplezhetjük, hogy a mi életünkben vannak ennek helye. Vannak emberek, akiknek a külső megjelenés bálvány, akik rengeteget foglalkoznak magukkal. Vannak olyan emberek, akiknek az fontos, hogy őket mindenki tisztelje, és nagyon sokat számít más emberek véleménye. Túl sokat. Vannak olyan emberek, akiknek az anyagi dolgok bálvánnyá válnak. Úgy gondolják, hogy bizonyos dolgok nélkül, vagy egy anyagi biztonság nélkül nem tudnának élni. Van, akinek a hobbija tud bálvánnyá válni, valakinek az a mozgalom, amit képvisel, hogy mit tudom én, mentsük meg a fákat, vagy valami. Vannak ember, akiknek ez bálvánnyá tud válni. Van, akinek a siker, van, akinek az előléptetés, van, akinek a fizetésemelés, van, akinek a társa, valakinek a gyerekei, valakinek a szolgálata. És szinte bármi. Ha megfigyeltétek, amiket felsoroltam, a legtöbb dolog ezek közül, azt mondanánk, hogy ezek tök jó dolgok. Nem azt soroltam föl bálványként, hogy alkoholizmus, pornográfia, ezek is tudnak bálványá válni, de a legmegdöbbentőbb dolog az, hogy jó dolgok is tudnak bálványá válni. És ezek azok, amikben általában mi keresztények belecsúszunk, ha belecsúszunk ilyesmibe. Mert ugye, ha valaki ilyen nyílt, bárki által elismert bűnbe van, az felismeri, hogy nem jó irányba haladok. De amikor valami jó válik fontossábbá a kelleténél, akkor észre se vesszük szinte, hogy bálványok vannak bennünk. Én igazából arra jutottam, és nem kell, hogy egyetérts velem, hogy nem az a kérdés, hogy vannak-e bálványok az életünkben, hanem hogy felismerjük-e, hogy mi az. És hogy hajlandók vagyunk-e kitenni. Ne ülj itt most úgy, kérlek, hogy rám ez nem vonatkozik. Inkább próbálj őszinte lenni magaddal, úgy, ahogy én is, amikor ezeket a dolgokat így végig gondoltam, és ismerjük be magunk előtt, ha van valami, ami el kell bánni a szívünkben. Valaki azt írta, hogy az imádat tárgya, amit imádunk, azt fölemeljük az életünkben egy dicsőséges helyre. Ugye, hogyha Istent imádjuk, akkor azt fölmagasztjuk Istent, fölmagasztaljuk Jézust. De bármivel kapcsolatban, amit imádunk, ugyanezt tesszük. Első helyre tesszük az életünkben. A legfontosabb dologgá válik számunkra. Az, ami annyira értékes, hogy minden mást megelőz, mindent föladnánk érte. Hát az a legjobb, ha ez Isten. Ezeknek mutatunk be áldozatot. Ennek vagyunk hajlandók időt, pénzt, energiát és fáradtságot nem sajnálva odaadni magunkat. Az ennek a dolognak, ami remélhetőleg Isten az életünkben. De Tamás, hát mi megtért hívők vagyunk, hát mi Istent imádjuk. Legyél te is őszinte magaddal, és azokkal kapcsolatban, amit a szívedbe látsz. Meg tudjuk élni mi is, hogy nem Isten az, aki az első helyen van, hanem vannak más dolgok, amik elfoglalják Isten helyét az életünkben. Azok a dolgok, amik mozgatnak minket és irányítanak minket. Amik sarkalnak minket, és buzdítanak minket. És ezek lehetnek akár jó dolgok, ahogy az előbb felsoroltam. Lehet a munkahelyed ilyen. Lehet a karriervágy. Lehet a pénz. Lehet az emberek elismerése. Lehet egy párkapcsolat. Lehet egy párkapcsolat utáni vágy. Lehet egy keresztény otthon. Hogy mindenem az, hogy az otthonom keresztény legyen. És érdekes, hogy ezek a dolgok tudnak akár túlnőni azon, amit Isten szeretne a szívünkbe látni ebből. És bálvánnyá válnak számunkra. Mondok nektek egy kényelmetlen illusztrációt, jó? És gondolkodjatok rajta velem együtt. Ugye a Biblia beszél a mennyről. És leírja a mennyet, hogy milyen. A menny az egy fantasztikus hely. Isten városa, ahol örökké fogunk élni. Ott lesz Jézus, ott lesz az Úr, ott lesznek az angyalok, a szentek, szuper hely. Beszél Isten igéje a pokolról is. Arról a helyről, ahová az emberek a bűnük miatt jutnak, akik nem fogadják el Isten megbocsátását. Az örök büntetés helye, ahol nincs jelen Isten. És van egy megváltóról is szó a Bibliában, aki az embereket, akik a pokol felé tartanak, megment és a mennyország állampolgáraivá teszik. Ez a Biblia leírása. Most egy kicsit vonatkoztassunk el ettől, hogy legyen egy névleges pokol, legyen egy névleges menny, és egy névleges megváltó. Mindjárt elmagyarázom. A bálványok kapcsán kijön. Vannak olyan emberek, akik az ön névleges poklukból sóvárognak egy névleges mennyország felé, és ezért szükségük van egy névleges megváltóra. Például. Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy az ő pokluka az, hogy még nincs lelki társuk. Hogy nincs férje vagy felesége. És számára a névleges pokol ez. A névleges mennyország az, hogy végre megházasodik. És mi ehhez a névleges megváltó? Hogy eljön az ideális társ. És vannak keresztény testvéreink, akik így gondolkodnak. És számukra ez a dolog, amiben élnek, tulajdonképpen egy bálvány imádat. Mert nem Isten az első az életükben. De lehet akár ez a gyermektelenség valakinek, hogy annyira szeretnék egy gyermeket. Számára a megváltás meg a mennyország az, hogy születik végre egy gyermeke. Vagy valaki a betegségét nézi úgy, hogy ez a földi pokol, számára a mennyország az, ha meggyógyul. Mi a megváltó? A gyógyulás. Én azt gondolom, hogy vannak emberek, és ne vonatkoztassunk el magunktól, vannak keresztény emberek, akik Jézus nevét azért hívják segítségül, hogy elküldje nekik ezt a névleges megváltót. Jaj, Uram, küldd el ezt! És tulajdonképpen egy bálványért imádkoznak. Adj nekem egy társat, mert enélkül nem tudok élni. Adj nekem egy gyereket, mert enélkül nem teljes az életem. Értitek, hogy milyen veszélyes tud lenni, amikor még mi hívők, emberek is, amikor Jézus nevét segítségül hívjuk, közben a bálványunkért imádkozunk. És Isten nem úgy fogja nézni, ja, ezt kéred, tessék, Jézus nem osztogatja a bálványokat. És nem értjük, hogy Uram, miért nem válaszolod meg az imámat? Figyelj, szeretnék kérdezni, és nem fogunk rá hangosan válaszolni, de remélem, hogy elgondolkodsz, meg velem együtt, én ezeket így próbáltam átrágni. Ez a bálvány azonosítási kérdőív. 20 kérdés lesz, amivel így próbálok bombázni titeket. Az a helyzet egyébként, hogy a saját szívünk is rejtett előlünk. Dávid imádkozza a 139. Zsoltárban, hogy Uram, mutasd meg az én szívemet, hogy fedd fel, hogy nem járok-e valami téves úton. Na remélem, hogy tényleg ez a vágyunk, hogy Isten ezt megmutassa, és most van 20 kérdés, ami segít ebben. Na, az első. Mi van a fejedben akkor, amikor szabadon gondolkozhatsz? Amikor éppen nem a munkahelyeden vagy, nem másokkal beszélgetsz, hanem egyedül vagy, és csak gondolkozhatsz. Mi van a fejedben akkor? Van egy William Temple nevezetű fickó, aki azt mondta, hogy a mi vallásosságunk, ő ezt jó értelemben mondta, a mi kereszténységünk akkor jön felszínre, amikor egyedül vagyunk. Na, azok az emberek vagyunk, amik egyedül vagyunk. Akkor mutatkozik meg, hogy milyen a mi Istenünk, hogy milyen gondolatok. Nem hallják? Igen. Na, akkor egy pillanat. Kérdeznek, hogy most jó-e? Jó. Na, tehát az első kérdés az volt, hogy milyen gondolatok járnak a fejünkben, amikor úgymond semmi elkötelezettségünk nincs, amikor szabadon gondolkodhatunk. Nem arról, nem az, hogy egy-kétszer mire gondolsz, hanem mik a szokásszerű gondolataid? A második kérdés. Mitől félsz a legjobban? Mert általában a félelmeink, azok elvezetnek minket a bálványainkhoz. Mert a bálványainkat féltjük elveszteni. Érdekes, hogy a félelmeiken keresztül lelepleződhet, hogy mik a bálványaink. Nem akarok beteg lenni. Nem akarok egyedül maradni. Nem akarom elveszteni ezt. Nem akarom, hogy a társam meghaljon. Nem akarom elveszteni a gyermekeimet. Ezeket a dolgokat érdemes végig gondolni, hogy mik ezek a félelmeink. Mitől félsz a legjobban? A harmadik. Mire vágysz az életedben a legszenvedélyesebb módon? Mi az, ami miatt reggel úgy el tudsz indulni? Ami elindít a munkahelyedre, vagy ami elindít így az életben? Mi az a dolog? Mi aggaszt? Mi az, amiért küzdesz az életben? Írjátok le ezeket, vagy nem tudom, ha jó memóriátok van, akkor hogyan költöd a pénzed? Jó, ez érzékeny terület, Tamás. Semmi közöd az én pénztárcámhoz. Tényleg nincs, de legalább te magad nézd meg, hogy hogyan költöd a pénzt. Mert a pénz az egy olyan dolog, ami visszajelzést ad. Azt mondja Jézus az ő hegyi beszédében, hogy ahol a kincsed, ott van a szíved is. És ezért megláthatjuk a pénzünk áramlásával, hogy mi az, ami igazán fontos nekünk. Egyszer mondta valaki, hogy azt hiszem D.L. Moody mondta, hogy egy emberről meg lehet mondani a lelkiségét sokkal inkább a pénztárca alapján, mint az imanaplója alapján. Ott az emberből kiderül, hogy miből van. Mert azt gondolom, hogy az az ember, mert minden embernek erőfeszítés nélkül áramlik az ő pénze abba az irányba, ami számára a legfontosabb. És vidd tovább a gondolatot, nem akarok belemagyarázni semmit, gondold végig a sajátodat. Hová futsz vígaszért, vagy komfort területét? Hova futsz, amikor erre van szükséged, amikor vígaszra van szükséged, amikor rosszul mennek a dolgok, amikor stresszes vagy? Elkezdesz enni? Vagy inni? Vagy valaki elkezd káromkodni, vagy ideges lesz, vagy pornográfia után nyúl, vagy lefekszik aludni, és azt gondolja, hogy most úgy tesz, mintha semmi baj nem történt volna. Hatodik. Mivel kapcsolatban panaszkodsz a legtöbbet? Ez is olyan dolog, ami rámutat, hogy hol laknak a mi bálványaink. Mert azokkal a területekkel kapcsolatban hajlandók vagyunk a legtöbbet panaszkodni, ahol a legérzékenyebbek vagyunk, amit a legértékesebbnek tartunk. Hetedik. Mi bosszant fel a legjobban? Mi az, ami a legjobban ki tud hozni téged a sodrodból? Ha te igazi szent vagy, akkor ez amiatt van, hogy valaki nem méltó módon beszél Jézusról. Hogyha ez a eset, akkor lapozz, akkor ez a kérdés nem neked szól. De ha mégsem ez, akkor gondolkodj el, hogy vajon miért azon a területen vagy te a legsebezhetőbb a haragra. A nyolcadik. Hogyan mutatod be magadat másoknak? Mit az, amit el szeretsz mondani magadról, így az első dologként, amikor bemutatkozol? Mi az, amire büszke vagy, ami magadban a legnagyobb értéknek tartasz? Miről szeretnéd, hogy mások ismerjenek? Ezeket így érdemes végig gondolni, remélem, hogy nem tudom, hogy én meg tudjátok jegyezni a jó memóriátokon. Mi az, ami boldoggá tesz? Ez a kilencedik, a tízes. Mikor leszel Istennel szembe mérges? Mi az, amikor Isten húzza ki nálad a gyufát? Amikor azt mondod Istennek, hogy na, ezt nem csinálhatod. Mi az az ima kérés, amikor Isten nem válaszolja meg, és azt mondod, hogy Uram, ami megrendíti az Istennel való járásod. Uram, ezt nem teheted. 11-es. Mi az, amire vágysz az életedben, hogy mindenek felett, hogy meglegyen neked? Ha eléd állna egy dzsinn, és azt mondaná, hogy kívánhatsz bármit, kívánhatsz egy dolgot. És ugye azt mondanánk, hogy még jobban szerethessem Jézust. Ha ez a válaszod, akkor ne aggódj. De ha mégse ez a válaszod, akkor kérdezd meg magadtól, hogy miért nem? Miért ez? Miért ezután sóvárogsz? Magamnak is mondom, nem csak nektek, ne féljetek. Ezekre én nem mind jól válaszoltam. Épp az a cikk, hogy nem jól válaszoltam. Mire szánod a legnagyobb áldozatokat az életedben? Mire szánod a legtöbb időt, energiát, pénzt, odafigyelést, osztatlan figyelmet? Mi az, ami a fejedbe jár, amikor nem tudsz aludni? Milyen dolgok pörögnek benned? 13-as. Kinek az elismerése után mész? Kitől szeretnél elismerést kapni? Pál apostol azt mondta, hogy vagy embereknek, vagy Jézusnak akarok tetszeni. A kettő együtt nem megy. 14. Kit vagy mit tartasz a legnagyobb értéknek az életedben? Amire azt mondod, hogy ezt nem veszíthetem el. Remélem Jézus. De őt nem is fogjuk. 15. Nézd meg azokat az érzéseket, amiket nem tudsz irányítani az életedben. Mondok rá néhány példát. Például a harag. Azzal nem vagyunk általában úgy, hogy így kontrollal tartjuk, hanem mondjuk, hogy elragad, akkor elragad. Vagy az irítség, vagy a féltékenység. Mikor indul el ezek a dolgok, mikor indulnak el bennünk? 16-os, lehet, hogy néhány átfedés van. 16-os, amikor nagy zűr van, akkor kiben bízunk? Hol van a bizalmunk helye? És figyelj, azt akarom mondani, hogy ezekre a kérdésekre a válasz nem mindig feltétlenül egy bálványt leplez le. Mert nyilván például ennél, hogyha baj van, akkor fölhívunk egy tesót, fölhívunk egy barátot. Ez nem azt jelenti, hogy ő az imádatom tárgya, hanem természetesen szükségünk van segítségre akár mástól. De ezek azok a kérdések, amik segítenek leleplezni, ha van bálvány az életünkben. Én azt gondolom, hogy nem az a kérdés, hogy van-e, hanem hogy mi az. Hogy hogyan szabaduljunk meg attól. Na a 17-es, mik a takaróim? Nem kell magyaráznom szerintem. Az én fiam Márkó elég félős, és éjszaka betakarózik. A láb ujjától a feje tetejéig, még 30 fokos melegben is. Mert azt gondolja, hogy az a takaró megvédi őt azoktól a szörnyektől, vagy bármi, amitől éppen retteg. De a felnőtteknek is van takarójuk. A felnőttek is így rejtőzködnek dolgok mögé. Vagy fogják, hogy ezt nem veszíthetem el. Ez ott kell lennem. Ott kell lenni az életemben. 18-as. Mit akarok és mit várok az élettől? 19-es. Mi a reményem a jövőt illetően? És a 20-as, ez így a 21. század emberének, mi az, amiről a legtöbbször posztolsz? Vagy bloggolsz az interneten? Mert azokat a dolgokat teszed ki, ami számodra a legfontosabb. Lehet, hogy senki Facebookozni nem szokott, akkor ez nem rátok vonatkozik. Van egy nagy veszély a bálványoknak. Egyrészt az, hogy bűn. A másik az, hogy mindig csalódáshoz vezet. Mert amikor olyan dolgoktól várunk megoldást, segítséget, megelégelést, megelégülést, beteljesülést, boldogságot, amik nem tudják megadni, az előbb-utóbb csalódáshoz vezet. És ez lehet akár egy embernek a házastársa, akit bálványoz. Azt várja, hogy tőle legyen a boldogsága, hogy ő legyen az, aki mindig felvidítja, és olyan területre helyez egy másik szemét, amit az a személy nem tud az lenni, mert csak Isten tud minket megelégíteni. Csak Isten lehet az imádatunk tárgya, ha nem akarunk bajba kerülni. A bálványok mindig csalódáshoz vezetnek, és mindig kárt okoznak. És ugye, ahogy az előbb beszéltük, mindig elkezdünk hasonlítani az imádatunk tárgyára, ami az esetben, ha az nem Isten, akkor rossz irányba vezet. Én azt gondolom, még egy gondolatot hadd mondjak ehhez, hogy nagy veszély a bálványimádásnak az, hogy az életünket teljes mértékben fordítja el Istentől. Én nem tudom azt csinálni, hogy vasárnaponként Istent imádom, de hétfőn már a munkahelyemet. Hanem az imádatom helyén csak egy dolog állhat. És hogyha nem Isten az első, akkor valami más foglalja el az életem trónját. Trónból csak egy van az életünkben. És annak azon Istennek kell ülnie. Én nem hiszem, hogy egy keresztény ember eljuthat oda, hogy én most már osztatlanul Istené vagyok. Így nem hiszem, hogy ez bárki állíthatja. Egyedül Jézus mondhatta ezt. Egy éretlen dolog lenne azt gondolni, hogy most már eljutottam a szívem mélyére, minden bűn gyökerestől kitéptem, ez így nem helyén való. És a mostani listának se az a lényege, hogy minden bűnt, minden dolgot leleplezünk a szívünkbe. De azt gondolom, hogy egy érett keresztény ember Isten előtt megvizsgálja a szívét, és hogyha valami lelepleződik az életében, akár ahogy most olvastam, rá világított valamire Isten, az fog meg és tedd ki. És engedd, hogy az életed közeledjen Istenhez. Egy keresztény ember folyamatosan közeledik Istenhez. Ez vezet az érettséghez. Mi nem vagyunk sose ott, majd akkor leszünk ott, ha a mennybe leszünk. Akkor látjuk őt színről színre. De addig minden nap közeledünk a szívünkben hozzá. Még jó, hogy bennünk lakik Isten, és formál minden egyes nap. Néha nagy a kísértés, hogy olyan dolgokba bízunk, amit meg tudunk fogni, nem? Hogy ha van pénz, akkor minden rendben van. Hogyha itt vannak ezek a dolgok körülöttem, akkor minden rendben van. Könnyebb dolgokba bízni, amit meg tudunk fogni. De mégis Isten vágya az, hogy olyan dolgokba bízunk, amit nem látunk, és nem hallunk, és nem tudunk megfogni. Én sose láttam Istent. Sose tudtam még megfogni őt. De mégis azt akarja Isten, hogy egy láthatatlan Istenbe bízzak, ahogy János írja, hogy mi nem láttuk őt, nem hallottuk, de mégis bízunk benne. Bizonyos szempontból az érzékeink, az, hogy van szemünk, a fülünk, orrunk, hogy meg tudunk dolgokat fogni, ezek korlátoznak minket abban, hogy bízunk Istenben. Mert ha olyan dolgokban bízunk, ami megfogható, meglátható, tapintható, ezek korlátozzák a hitünk növekedését. Emlékeztek, Jézus mondta ezt Tamásnak, hogy te most látsz engem, te most érintettél engem, és hiszel. De áldottak, akik nem látnak és hisznek. Hát ezek volnánk mi. Isten arra szeretne vonni minket, hogy benne bízzunk, hogy ő legyen az első. Az ember kísértése mindig az, hogy Isten próbálja a saját képmására formálni. Holott Isten terve meg az, hogy ő formáljon minket a saját képmására. Hogy mi hasonlítsunk egyre jobban rá. Szokták, nem tudom, hogy hallottál-e már ilyen tanítást, így a sorrendről, így a prioritásokról az életünkből. Legyen Isten az első, utána legyen a házastársunk, utána legyen a gyermekeink, utána a szolgálat, utána a testvérek, utána a pogány, és így 1-20-ig, vagy nem tudom, meddig. Én nem tudom, hogy honnan jön ez a lista, mert a Bibliából ezt nem lehet igazolni. Egy dolgot lehet a Bibliából átvenni, az, hogy Isteni az első hely. Az, hogy ki a második, harmadik, erről nem beszél a Biblia. Azt mondja, hogy keresd Isten országát először. És azon felül minden más megadatik neked. Én azt gondolom, hogy nekünk nem kell aggódni, hogy mi jön a második, harmadik, negyedik, ötödik helyen, hanem Isteni az első hely, a második hely és a harmadik hely is. Meg az összes többi. És olyan érdekes, hogyha Isteni az első az életemben, akkor az összes többi automatikusan beáll a jó helyre. Ha az első hely nem stimmel, akkor az összes többi borul. De ha az első jó, ha Isten teszem az első helyre, akkor beállnak a dolgok a megfelelő helyre. Akkor nem fogok elszállni abban, hogy túl sokat gondolkodok a munkámon, hogy túl sokat építem a karrieremet, hogy minden nekem a családom. Ha Isten az első, rendbe rakja a prioritásaimat. Isten az első az életünkben. Ül az életünk trónján. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ha bálványaink vannak, akkor csalódni fogunk. Mert ők nem tudják betölteni az elvárásainkat. Viszont Isten soha nem okoz csalódást. Ő mindig hűséges, és örökké tart a szeretete. Figyelj, Tamás, értem ezt. Még látom is a bálványaimat. Akkor hogyan szabaduljak meg tőle, ha látom, hogy valami túl fontossá vált? Pál írja a Kolossé belieknek, lapozzatok oda velem, kérlek. Kolossé 3. Írja ezt az 5. versben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. Ja, kösz Tamás, akkor ezt kéne csinálni. Figyelj, kapunk még hozzá segítséget, hogy ez mit jelent és hogyan csináljuk meg. Előtte van, az előtte álló 4 vers. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, igaz ez rád? Igen. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak. Ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. A paráznasságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Hogyha felismered, hogy az életedben van bálvány, mit lehet vele kezdeni? Mindenképpen az első lépés az, hogy megtérünk abból, hogy megvalljuk a bűnünket az Úr előtt. A megtérés azt jelenti, hogy elfordulunk. Elfordulunk attól, amit bálványként követtünk. Ez egy döntést jelent, hogy én nem akarok azon az úton tovább menni, ahogy eddig mentem. Döntünk, megvalljuk a bűnt, és elfordulunk tőle. De mondok nektek valamit. Én annyiszor éltem át, hogy valamit láttam, hogy az életemben nincs a helyén. Megvallottam Istennek. Elfordultam attól. De idő kérdése volt csak, hogy újra vagy abban találtam magam, vagy valami hasonlóban találtam magam. És nem értettem, hogy hogy lehet az, hogy ezek a bálványok állandóan visszajönnek. Hogy valami mindig Isten helyét akarja elfoglalni. Nem értettem ezt. De itt a válasz ebben az igerészben, amit most olvastam. Ha ti feltámadtatok Krisztussal, azokkal a dolgokkal törődjetek, amik odafent vannak. Krisztussal, aki Isten jobbján ül. Ne a földiekkel. Isten úgy gyógyít meg minket a bálványokból, hogy jobban beleszeretünk Jézusba, mint azokba a bálványokba. Úgy von el minket azoktól a bálványoktól, hogy nem kidobja az életünkből, hanem elfordítja az arcunkat maga felé. Azt mondja, hogy foglalkozz velem, Tamás. Foglalkozz azokkal a dolgokkal, amik a mennyben vannak. És Jézus annyira vonzó személy, hogy el tudja nyerni a szívünk sóvárgását. És már nem akarunk bálványok után szaladni. Így szoktat le Isten a bálványokról. Egyik után a másik. Egyik után a másik. Ha látod, hogy bálvány van az életedben, vald meg Istennek. Uram, ez nem jó, hogy itt van az életemben. De ez a következő lépés. Nem, hogy minden áron harcolok, hogy vissza ne jöjjön, hanem elkezdek Jézus Krisztussal foglalkozni. Hogy ő mit mond, hogy ő mit tett értem, és gyönyörködök ő benne. És a szívem utána nem akar sóvárogni azok után a dolgok iránt. Észrevettem a saját szívemen, hogyha leveszem a trónról azt, ami nem odavaló, kiveszem azt a bálványt, azt mondom, hogy nem kell, akkor csak időkérdése, hogy valami más foglalja le a trónt, mert ha az a trón üres, valami oda fog ülni. Nekem nem a bálványt kell csak kitennem, hanem oda kell ültetnem Jézust az életem trónjára. Hogy Uram, téged követlek, te meghaltál értem, feltámadtam veled együtt, és most már veled járok. Azokat a dolgokat keresem, amik odafent vannak. Azokra a dolgokra gondolok, amit te tettél értem. És a szívünkben vonzóbbá válik Jézus, mint a bálványaink. Az imádatunk tárgya így cserélődik ki. A példabeszédek 4.23 azt mondja, hogy minden drága kincsednél jobban óvd a szívedet. Isten embere, minden drága kincsednél jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Ha látsz bálványt, ami irányít, ami befolyásolja az életedet, és nem Isten, akkor itt az ideje, hogy megvald, és odafordulj Jézushoz, és kérd, hogy ő legyen újra az első szerelmed. Hogy ő legyen minden mindenekben. Milyen áldás, gondoljátok el, hogy amikor megtértünk, akkor megismertük Jézust. És elkezdhettük őt imádni. Azt az Istent, aki hall, aki lát, aki gondol ránk, aki törődik velünk, aki látja az életünket és megindul az életünk felől, aki kegyelmet önt ránk, amikor bűn van az életünkben. Azt mondja a római levél, hogy ahol megsokasodik a bűnöt, még bőségesebben kiárad a kegyelem. Milyen bámulatos Istenünk van. Uram, annyira vágyunk rád, annyira jó veled. Én azt szeretném, hogy így leszoktasson Isten szeretete minket a bűnről. Észrevetted, hogy hányszor van az, hogy mi komplikáltabbá tesszük a kereszténységünket, mint maga Isten? Hogy mintha írnánk egy listát magunknak, hogy Isten ezeket a dolgokat várja, és Isten már az első után mondja, hogy ne, én ezeket a dolgokat nem várom tőled. Tudod, mi az, amit első helyen vár tőlünk Isten? Az a bizalom, hogy bízunk benne, hogy forduljunk hozzá. Nem egy csomó teljesítményt, tökéletességet, meg olyan dolgokat, ami bennünk nincs, ezeket ő nem várja. Azt várja, hogy bízzunk benne. Annak fényében, amit ő tett értünk, hogy elhiggyük, hogy ő mindaz, aminek mondja magát. Engedjük, hogy mindaz legyen, ami vágyik az életünkben lenni, hogy ő legyen az első. Ő nem egy zsarnok, aki mindenki más letaszít a trónhegyről, hogy ő lehessen a trón. Ő egy fenséges király, aki odaadta értünk a legdrágábbat, hogy mi megismerhessük őt. És hogy oda tehessük őt az életünk trónjára. Ez a legnagyobb áldás az életünkben, ha ez így van. Ő a mindenható Isten, aki a maga életénél is jobban szeret minket. Meghalt, hogy mi az övé lehessünk. Feltámadt, hogy nekünk új életünk lehessen. Hogyha nem tudod, hogy a szíved milyen állapotban van, esetleg kérd Istent, hogy leplezze le a szíved hamis útjait, ahogy Dávid is kérte. És kérd, hogyha van bálvány a szívedben, akkor Isten leplezze le, mutassa meg. Isten nem fog meglepődni, hogy hogy tehetted, hanem ő lesz az, aki leleplezi és meggyógyít ebből. Ő az, aki most is látja, hogy az ott van. Ezzel együtt szeret, és terve az, hogy az ott ne legyen, hanem kivegye és meggyógyítson. Az első lépés az, hogy megvalljuk előtte. Szóval ennyit szerettem volna mondani, és szeretnénk, hogyha imával zárnánk, hogyha imádkoznánk, és megvallani nem előttünk kell, de így szeretném, hogyha nem engednéd, egyikünk sem engedné el ezt a dolgot, csak így a füle mellett, hogy hát én bennem úgy sincs bálvány. Legyünk magunkkal őszinték, és tartsunk egy szívvizsgálatot Isten előtt. Mennyi atyám, köszönöm neked ezt az estét, köszönjük neked ezt a 115. Zsoltárt, és köszönjük, Uram, hogy te látod a szívünket, Uram, olyan az életünk előtted, mint egy nyitott könyv. Azt mondja az igéd is, hogy mindenki fedetlenül, mezítelenül áll majd az igéd elé, mert az igéd minden embert megvizsgál. És Uram, mi ezért kérjük tőled, hogy az igéddel vizsgáld meg az életünket. Mutasd meg a szívünk rejtett útjait, Uram, hogy nem járunk-e téves úton. Hogy nem azért hívunk-e segítségül téged, Uram, hogy egy báványunkat megkaphassuk, Uram. Mi szeretnénk osztatlanul neked élni, Uram, és téged tartani az életünk trónján. Téged keresni, és a te országod, a te uralmadat, Uram, első helyen, hogy minden más, csak ez után, de megadatosan nekünk, Uram. Uram, mi nem értünk a saját szívünkhöz. Uram, mi nem értünk ahhoz, hogy a saját életünket vezessük. Ezért kérlek, hogy mossz át minket újra. Tisztíts meg minket újra. Emlékszünk arra a történetre, hogy Jézus bement a templomba, és kihaigált azokat a dolgokat, amik nem voltak odavalók. És Jézus, ezt te kétszer is megtetted a szolgálatod elején és végén is. Uram, mennyire vágyunk rá, hogy a mi életünkben is tedd meg ezt. Mi vagyunk a Szentlélek templomai. Gyere és dobáld ki azokat a dolgokat, leplezd le és vidd ki azokat a dolgokat, amik nem valók oda. Amik hiába valóságok, Uram. Amik bálványok, Uram, az imádatunk tárgya, de csak csalódásokhoz vezetnek. Te vagy a pajzsunk, te vagy a védelmünk, te vagy az oltalmunk, és benned bízunk, ahogy ez a Zsoltár mondja, hogy Áron fiai, bízzatok az Úrban. Izrael népe, bízzatok az Úrban. Akik csak megtértetek, hívők vagytok, mind bízzatok az Úrban. Uram, mi benned vágyunk bízni. Köszönjük, Uram, hogy szeretsz minket, Uram. Köszönöm, hogy megbocsájtod minden bűnünket, Uram. Látod, hogy mennyit esünk elünk, mennyiszer elrontjuk, Uram, de mindig, minden reggel megújul a te kegyelmed, Uram. Áldunk ezért téged, Isten. Folytasd a munkát a szívünkbe. Hadd legyen minden egyes nap közeledés hozzád, Uram, hogy egyre jobban hasonlítunk rád. Hadd legyen az első szerelmünk tárgya te, Uram, a te személyed, Jézus Krisztus. Hogy minden más sóvárgásunkat elnyomja az, hogy sóvárgunk utánad, a te jelenléted után, a te szavad után. Köszönjük, Uram, hogy nem a törvénnyel írtott ki belőlünk a bálványokat, a bűnöket, Uram, hanem a te szerelmed felülírja ezeket az utakat bennünk. Mi szeretnénk téged szeretni az első helyen, teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes álmunkból. Segíts, Uram, hogy ebben növekedhessünk ki. Jézus nevében. Ámen. Ti is imádkozzatok nyugodtan.